Tisztelt konferencia résztvevők! A mai előadásomnak a témája a vezető információs rendszernek a fejlesztése a Miskolci Egyetemen. Hát ha valaki már egy kicsit közel került egy ilyen fejlesztéshez, bármilyen szempontból, én azt hiszem, hogy tudja, hogy a vezető információs rendszer, mint témakör, rendkívül széles körű, nagyon összetett témakör, tehát ebbe a rövid időbe nagyon vázlatosan tudok csak beszélni majd az egyes fejlesztési lépésekről. Miről lesz szó ma? Mik voltak az előzmények? Miért volt arra szükség, hogy egy vezető információs rendszert az egyetemünkön bevezessünk? Mi adta a lehetőséget a megvalósításra? Mi volt a követelményrendszer? És hogyan ütemeztük a megvalósítást? Valamint egy kicsit többet szeretnék beszélni majd az oktatás témakör kapcsán, és hoztam pár riportot is, amelyet már a vezetőink használnak tesztüzembe, ezeket szeretném megmutatni. Valamint legvégén, a prezentációmnak a legvégén pedig a jövőképet, a továbbfejlesztési lehetőségeket szeretném megmutatni. Mik voltak azok az előzmények, amelyek szükségessé tették a vezető információs rendszernek a bevezetését? Hát azt gondolom, hogy mindenkinek ismerős problémák ezek, mert nem csak a mi egyetemünkön, hanem bármilyen intézménynél megnézzük a rendszereket, a működő alkalmazásokat, bármilyen gazdálkodó szervezetnél azt tapasztaljuk, hogy nem integráltan működnek. Azt hiszem, ezzel nem mondok újat. Erről is sokat lehetne beszélni, azt hiszem, hogy itt mindenki tisztában van ezzel, hogy ez mit jelent. Nem különböző platformokon, különböző adatbázisokra épülve találhatók meg a különböző forrásrendszerek. A kimutatások a vezetőkhöz általában listákon keresztül jutnak el. Hát ezt tudjuk, hogy a listák mire alkalmasak, nemhogy elemzésre nem valók, hanem áttekinteni is nagyon nehéz egy listát, főleg, hogyha több oldalas, és abból a megfelelő információhoz jutni. A fő problémája még a mutatószámoknak a képzése a forrásrendszereinkből, ugyanis egy egyszerű mutatószámot még ugye tudunk képezni esetleg, hogyha alkalmas rá ez az alkalmazás, de egy összetett mutatószámot semmiképp sem tudunk előállítani, azokat a megszokott módszerekkel vagy papíron fogjuk előállítani, ha mondjuk egy hallgatói létszámadatot egy gazdálkodási adattal kell összevetni, vagy pedig jobb esetben egy Excel táblázatba tudjuk ezt megtenni. Tehát ezek voltak azok az előzmények, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy szükségesnek tartottuk, hogy egy vezető információs rendszert bevezessünk az egyetemünkön. Terve volt véve, viszont forrás hiányában nem tudtuk ezt megvalósítani, holott már évekkel ezelőtt fölmerült ez a lehetőség, ez az igény, hogy ezt megoldjuk. Aztán jött a TÁMOP 4.1.1-es pályázat, ami biztosította a forrást arra, hogy el tudjuk kezdeni a fejlesztést. Ez a pályázat meghatározta a fejlesztés célját is, ami azonban teljesen összeillik egy vezető információs rendszer fejlesztésének a céljaival, ami elsősorban az egyetem vezetőinek információkkal történő ellátása, és itt szeretném kihangsúlyozni a döntéstámogatást. Előző előadásban már szintén elhangzott, hogy ez egy rendkívül fontos dolog, valamint a felsővezető mutatószámoknak az előállítása. A fejlesztésnek a másik célja pedig, ami szintén nagyon fontos, hogy az országos felsőoktatási adattár számára tudjunk az adatszolgáltatást elektronikusan, ütemezetten az ő általuk kért formába biztosítani. A pályázat fő pontokban meghatározta a rendszerrel szemben támasztott követelményeket is, amelyek közül a legfontosabbak láthatók ezen a szlájdon, az adattár alapú fejlesztés, valamint az, hogy egy üzleti intelligencia alkalmazást használjunk, ugyanis ez az alkalmazás fogja lehetővé tenni, hogy olyan riportokat webes felületen a vezetőink számára előállítsunk, ami számukra érthető és egyszerűen kezelhető. A stratégiai mutatószámokról már beszéltünk, tehát feltétlenül fontos ezeknek a mutatószámoknak a beépítése és előállítása a VIR-be, valamint a pályázat meghatározta még, hogy milyen adatköröket kell a VIR-be bevonnunk. Mindezen követelmények alapján már a pályáztatási szakaszba elkészült az informatikai koncepció, ami elég részletesen tartalmazta az informatikai környezetet, külső-belső környezetet, szoftver-hardware környezetet, valamint a VIR követelményrendszerét is felállítottuk, és egész részletesen megterveztük a tevékenységjegyzéket, valamint dokumentációkat, határidőket rendeltünk hozzá. A VIR architektúrája látható a következő ábrán. Az alsó szinten láthatók a forrásrendszereink. Hát itt már első ránézésre rögtön feltűnik az, hogy hát elég sok forrásrendszert bevállaltunk. Harcolunk is velük folyamatosan, a mai napig is. A kicsit sötétebb kékkel jelölt forrásrendszerek, ezek a kötelezően választott forrásrendszerek, tehát a pályázat kötelezően előírta, hogy ezeket a rendszereket használnunk kell, be kell vonni a VIR-be. Ez a gazdálkodási rendszer és a Neptun, mint hallgatói információs rendszer. A világos kékkel jelölt forrásrendszerek, ezek az opcionálisan választott forrásrendszerek, valamint a sárga színnel a DPR és alumni rendszereket jelöltem, ennek a fejlesztése szintén ennek a pályázatnak a keretében jelenleg történik. A forrásrendszereinkből az adattárházba áttöltjük az adatokat. Természetesen nem az a cél, hogy megismételjük a forrásrendszereket, és onnan minden adatot áttöltsünk az adattárházba, hanem csak megfelelően agregált szinten, mert nyilvánvaló, hogy a vezetőknek nem lesz arra szüksége, hogy teljes mélységig a VIR-be lefúrhasson, hanem a VIR-nek az a célja, hogy a különböző mutatószámokon keresztül agregált szinten tudja az eredményeket produkálni. Miután az adattárházba bekerültek a forrásrendszereknek a adatai, az adattárházunkra épül rá az IBM Cognos nevű üzleti intelligencia terméke, ami lehetővé teszi azt, hogy az adattárház struktúrára felépítsük a framework modellünket, ami alapja a multidimensionális kockák elkészítésének, és ezekre a multidimensionális kockákra fognak ráépülni a vezetőknek készülő riportok. Ebből az ábrából látható még a fejlesztés kettős célja is, amiről az előbb beszéltem, ugyanis feltüntettem, hogy a felsőoktatási adattár számára is szolgáltatunk adatokat az intézményi adattárházból. Kik lesznek a felhasználóink? De nem is lesznek, hanem kik a felhasználóink, ugyanis már tesztüzemben működik a rendszerünk, hogyha valaki ellátogat a Miskolci Egyetemnek a portáljára, ott meggyőződhet róla, onnan tudják indítani a vezetők a vezetőinformációs rendszert. Rektor-rektor helyettesek, gazdálkodási egységvezetők. Most első körben ez a két szint van most a tesztelésbe bevonva, tehát ők tudják most jelenleg is használni, és folyamatosan vonjuk be a többi felhasználót is, a kari vezetőket, az osztályvezetőket. A tájékoztatást azt azért tartottam fontosnak, ugyanis a hallgatóknak, felvételizőknek, dolgozóknak is fontos információkat tartalmaz a VIR, azonban ők nem fognak tudni belépni, tehát nem belépő felhasználói lesznek a VIR-nek, de információkat az egyetemi portálon keresztül fogunk tudni szolgáltatni feléjük. A megvalósítás ütemezése hogyan alakult? A pályázat 2 éves futamidejű. Látjuk azt, hogy 2009. negyedik negyedévbe kezdtük el a megvalósítást, és ez év szeptember végére kell befejeznünk a munkát. A pályáztatási szakaszt azért jelöltem meg, mert ahogy már elmondtam, az informatikai koncepció itt elkészült, ami alapvetően meghatározta a fejlesztésnek az egyes lépéseit. Az előkészítő szakaszba készültek el azok a dokumentációk, amelyek az összes forrásrendszerre vonatkozóan, az adattárház felépítésre, valamint a vezetői riportokra vonatkozóan leírták a követelményeket, valamint ebbe a szakaszba történtek meg a vezetői interjúk is, ugyanis az egyetem vezetőinek a véleményét kikértük annak vonatkozásába, hogy ők mit szeretnének látni egy ilyen rendszerbe, mik az elvárásaik egy ilyen rendszertől. Aztán következett a kivitelezési szakasz, most jelenleg ebbe a szakaszba tartunk, de ha visszagondolunk a VIR architektúrájára és arra rengeteg forrásrendszerre, ebből az adódik, hogy a kivitelezési szakaszt is szakaszokra kellett bontanunk, ugyanis ennyi forrásrendszert egyidejűleg nem tudunk integrálni az adattárházba. Ezért nézzük meg, hogy milyen szakaszokat építettünk fel. Első körbe az oktatás témakörre vonatkozóan a Neptunt, mint hallgatóinformációs rendszert, és a Gólyát, mint felsőoktatási felvételi rendszert kapcsoltuk be, ból építettük fel az adattárházat, és készítettük el a riportokat. Ezzel a témakörrel készen vagyunk, és majd ezzel a témakörrel kapcsolatosan majd szeretnék egy pár riportot is mutatni. A következő szakaszban a gazdálkodási rendszernek az integrálása történik meg. Jelenleg ezzel félúton vagyunk, itt a tárgyi eszköznyilvántartás és a humán erőforrás gazdálkodásnak az integrálása történt meg. Jelenleg folyamatban van a beszámoló rendszernek a kialakítása, valamint a harmadik szakaszba az összes többi forrásrendszerünk, úgymond kisebb forrásrendszerek, de hát ugyanolyan fontosak, mint a gazdálkodás és a Neptun. Ezekkel is félúton vagyunk, tehát nagyon jó az esély arra, hogy itt szeptember végére le tudjuk zárni ezt a fejlesztést. Természetesen úgy mondom a lezárást, hogy egy vírfejlesztés az soha nem lesz lezárva, azt folyamatosan mindig az igényeknek megfelelően fejlesztenünk kell tovább. És akkor most nézzük az oktatás témakört, hogy mik voltak itt azok a hangsúlyos kérdések, amire oda kellett figyelnünk. Ugyanis a szokásos létszámstatisztikákon kívül, amit azt hiszem, hogy mindenki tud, hogy hány hallgató, milyen területi megoszlással, nő vagy férfi, szakonként, karonként, hány fő tanul az egyetemen, ezek az alapdolgok, amiket meg kellett oldani. Ezeken felül sokkal érdekesebb dolgok azok, hogyha meg tudjuk mutatni a felvett hallgatók vagy jelentkező hallgatók esetén, hogy honnan jöttek, mi területileg melyik megyékből, melyik városokból, és azon belül is melyik középiskolából. A felvett hallgatókat pedig ugye nagyon fontos pontszám szerint is, átlagpontszám szerint is értékelni. A beiratkozott hallgatók esetén fontos hangsúlyozni a lemaradó hallgatókat, tehát ki kell tudnunk ezt mutatni, valamint az oktatói terheléseket és átoktatásokat, és itt különösen fontos a pénzügyeknek az elemzése, ahol meg tudjuk azt oldani, hogy a tandíj előírásokat össze tudjuk hasonlítani a tandíj befizetésekkel, és ezáltal karonként pedig a kínlévőségeket ki tudjuk mutatni. És hát akkor rögtön megmutatnám az első riportot, ami a felvett hallgatók középiskolák szerinti bontását mutatja. Na most egy riport felépítésnél az volt a célunk, hogy olyan riportokat állítsunk elő, hogy figyelembe vegyük, hogy a vezetőnek egyrészt nincs ideje. Nincs ideje csak arra, hogy esetleg, hogyha be is lépett a rendszerbe, akkor rá tudjon nézni arra a riportra, ne kelljen neki több oldalon keresztül nézegetni az adatokat, tehát egy olyan egyszerű táblázatot és egy olyan grafikont hozzunk létre, amiből első ránézésre rögtön információhoz tud jutni. Tehát ez minden riportunknál alapvető fontosságú volt. A felvett hallgatók esetén azért volt fontos az intézményünkben a középiskolák szerinti bontás, ugyanis a kari vezetők mindig elmennek a felvételi időszakába, a középiskolába hallgatókat toborozni. És az interjúk során megfogalmazták, hogy nekik erről soha nem áll rendelkezésre adat, hogy mi lett ennek a toborzásnak a végeredménye. És ez egy kiemelt igény volt, hogy ezt mi a VIR-be meg tudjuk mutatni. Tehát ha megnézzük a táblázatunkat, akkor láthatjuk azt, hogy melyik városokból jelentkezett a legtöbb hallgató, és nyert felvételt a legtöbb hallgató. Egy sorba rendezéssel rögtön azt láthatjuk, hogy Miskolc van az első helyen. A táblázat mellett látható grafikon viszont nincs összefüggésbe a táblázattal. Ez egy összefoglaló, ami azt mutatja, plusz egy másik információt, hogy a miskolci középiskolánkból, ahova leginkább elmentek a hallgatókat toborozni, hány hallgató került felvételre az általános és pótfelvételi eljárás során. Tehát a táblázatunkban látjuk, hogy Miskolcról vettük fel a legtöbb hallgatót, és hogy... Akkor nagyon gyorsan kell mutatnom. És hogyha Miskolcot lefúrjuk, akkor pedig fogjuk látni a szépen, hogy Miskolcon belül melyik középiskolákból nyert felvételt a legtöbb hallgató. És akkor szaladunk is tovább. A beiratkozott hallgatókat nézzük most meg. Egy nagyon kis picike táblázatunk van, ami nagyon könnyen áttekinthető, és rögtön kitűnik, azt hiszem itt mindenkinek, de muszáj vagyok ide nézni, mert itt nagyon picike a képernyőn. Tehát korosztályok szerinti bontás láthatunk, és a 61 és 70 közötti korosztályban van két fő. Ugye ez rögtön feltűnik ebből a táblázatból. Amikor mi teszteltük az adatokat, hát rögtön azt néztük, hogy itt valami nem stimmel az adattárházba, rosszul kerültek be az adatok. Elmentünk a Neptunos kollégákhoz megnézni, hogy valóban van-e két olyan hallgatónk ebbe a korosztályba, aki oda jár hozzánk, és hát volt. Volt ilyen hallgató. Na most mit tudunk még ezekről a hallgatókról? Hogyha a 61-70-es korosztályt lefúrjuk, akkor a következő eredményt kapjuk, hogy az egyik hallgatónk 63 éves, a másik 65 éves. És hogyha még a kart is lefúrjuk, a karra, akkor azt látjuk, hogy melyik képzésre jár ez a két hallgató, és hát PhD egyéni képzés, a 63 éves, hát azt hiszem, hogy ez nagyon dicséretes, és ez mondjuk a Neptunból nem jött volna ki. Tehát ez egy egyszerű példa arra, hogy hogyan lehet majd esetleg a gazdálkodásba is azokat a kritikus pontokat megtalálni, amire szüksége van egy vezetőnek. És majdnem legvégül egy mutatószámot szeretnék megmutatni. Ez az egy hallgatóra vetített kreditpontok száma, ami megmutatja, hogy képzésenként a 30 kreditponthoz képest azon a képzésen hogyan teljesítettek a hallgatók. A színek azt mutatják, hogy aki 30 fölött teljesített, azt zölddel jelöltük, tehát az egy nagyon jó érték. A 25 kreditpontotra még azt mondtuk, hogy elfogadható, ami alatta az nem, azt pirossal jelöltük. A 25 és 30 pont közötti értékeket pedig fehér alapon jelöltük, tehát az egy elfogadható érték. Egy ilyen elemzésből pedig az adott kari vezetőnek rögtön kitűnik az, hogy melyek a piros értékek, melyek azok a képzések, ahol probléma van, és hogyha szükséges, akkor ő azt akár hallgatónként is a Neptun tanulmányi rendszerből meg tudja nézni, hogy kik azok a hallgatók, akik nem jól teljesítettek. Tehát alapvetően ez lenne a célja a VIR-nek és a riportoknak, hogy ezek a kritikus értékek előkerüljenek. És a legutolsó dián pedig tényleg két mondatba a továbbfejlesztési lehetőségekről. A TÁMOP 4-1-1 A10-es pályázat lehetővé tette, hogy a még el nem készült és be nem vezetett teljes körűen VIR-t tovább tudjuk fejleszteni, hogyan tudjuk továbbfejleszteni, újabb forrásrendszereket tudunk hozzá kapcsolni, valamint a management controlling rendszert fogjuk fejleszteni, ami az operatív és stratégiai tervezést támogatja, és ezáltal lehetővé fog az válni, hogy tervtényelemzéseket is fogunk tudni mutatni a vezetőknek. Hát nagy vonalakban ennyit szerettem volna elmondani, és köszönöm szépen a figyelmet.
Nagyon szépen köszönjük Bordás Katalinnak az előadását, és természetesen most is áll a lehetősége a kérdéseknek, ha valaki most szeretné föltenni, vagy nyilván utána az előadás után is az előadó rendelkezésére áll a kérdezőknek. Adom a mikrofont.
Én azt szeretném megkérdezni, hogyha nagyon eltérő és heterogén forrásrendszerekből, ugye látjuk, hogy Neptun, TÜSZ, gondolom mindenféle egyéb ingatlan nyilvántartás, egy erősen agregált adathalmazt viszünk be az adattárházba, akkor a későbbi igények, vezető igények vagy mutatószámok módosítása esetén ezt hogy tudom biztosítani, hogy az analitika ez megfelelő módon kerüljön tovább?
Hát most nem értem egészen pontosan.
Jó, akkor. Tehát...
Igen, tehát a VIR-nek nem az a célja, hogy akár hallgatónként is kimutathat, tehát hogy hallgatókra készüljenek az elemzések. Nem tudom, hogy erre gondolt-e.
Nem. Arra gondoltam, azt akartam megkérdezni, hogy arra azt próbálom megkérdezni, hogy akkor, amikor nagymértékben agregálok adatot, tehát agregált adatot viszek be már az adattárházba, tehát az analitikából nem analitika kerül be, hanem agregátum, akkor hogyha megváltozik a mutatószámrendszerben bármi, vagy az adatkockában bármi, akkor adott esetben újra kell írnom az interfészt, mert nem lesz megfelelő az az agregátum, ami az adattárházamban van.
Akkor kell az interfészt újraírnunk, hogyha az alaprendszerekbe történik változás. Azt viszont követnünk kell, de csak akkor kell követnünk, hogyha az érinti az adattárházat. Ha természetesen megváltozik egy mutatószámunk, másként kell számolni, azt nyilvánvaló, hogy akkor azt újra kell gondolni, és újra kell definiálni, tehát ez elkerülhetetlen. Ezért mondtam azt, hogy a VIR-nek a fejlesztései szeptember végén nálunk nem fejeződik be, pályázat szempontjából lezárunk egy szakaszt, de ugyanúgy ezzel tovább kell mennünk, és folyamatosan az igényeknek megfelelően fejleszteni kell. Hogyha jön egy forrásrendszerváltozás, alapvető bármilyen változás bármelyik forrásrendszerbe, azt követnünk kell. Az interfészen keresztül tudjuk ezt követni.
Jó, ez világos. Ezt csak annyi érdekelt igazából, hogy a mi elképzeléseink szerint analitikát adunk át az adattárháznak. Az adattárház csinálja meg belőle az agregátumot, és agregátumot tárol. Analitikát logikusan nem tárol, de analitikát visz át. Pont ezért, mert az üzleti logikát azt akkor teljes mértékben az adattárházi rétegben lehet érvényesíteni, és teljesen lényegtelen, hogy milyen forrásrendszereink vannak alatta.
Igen, hát ez egy központi kérdés, hát erről lehetne egy előadást tartani, hogy mit emeljünk át az adattárházba. Tehát, hogyha egy adatpiramison szemléltetjük az adott intézménynél lévő összes adatot, ugye az alsó részen van, a vezetői szintnek megfelelően viszont jóval kevesebbre van szükség, és valahol középen van az az optimális határ, amit nekünk át kell tölteni. Tehát az semmiképp sem szabad, hogy a teljes a forrásrendszert megismételjük, és teljes egészében
mindent átöltsük. Nem erről beszéltem, nem ismételjük meg a forrásrendszert, csak hogy hol képezzük az agregátumot. Tehát akkor ismételném meg a forrásrendszert, hogyha az analitikát tárol. Nem akarom itt ezt elhúzni, mindegy. Jó, oké, majd beszélgetünk róla a szünetben. Köszönöm.
Jó, köszönöm szépen. Azért jó egyébként ez a Network Shop konferencia, mert tulajdonképpen minden szinten megtalálja az érdeklődő azokat a területeket, amire ő kíváncsi. És hát akár műkedvelőként is, mint ahogy én figyeltem például ezt az előadást, vagy akár mint Dávid egészen leásva a legmélyebb rétegekig is választ kaphat a kérdéseire. Én nagyon szeretném megköszönni még egyszer az előadóinknak az előadását, a hallgatóinknak a figyelmét, és most 16 óra 5 percig szünetet tartunk, és aztán utána várjuk Önöket szeretettel vissza az előadásokra. Köszönöm szépen még egyszer!